korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 105. adáshoz érkeztünk, és sohasem gondoltam volna, hogy már lassan 3 éve tart ez, amikor elkezdtem. Úgyhogy a mai elmélkedésnek a címe Mérföldkövek az apostolok cselekedeteiből Jeruzsálemtől Rómáig, tehát tulajdonképpen egy kis kedvcsináló, bőséges vázlatot fogok ma elmondani az elkövetkezendő időszak bevezetéseképpen. Miről lesz szó? Szeretném kedves hallgatóimmal közösen megvizsgálni, mint hogy eddig is, és átélni, hogyan jutott el az evangélium Jeruzsálemből Rómáig. Ezért is adtam ezt a címet, Mérföldkövek. Nem fogjuk az egész könyvet részletesen átelmélkedni, természetesen, csak a kiemelkedő részeket, a lélek munkálkodásának fénylő állomásait, hogy megértsük, mi az a titok, ami által Isten jó híre tova terjedt, és rövid időn belül eljutott a birodalom központjáig. Fontos alapvetések, tudnivalók. A könyv címe nem szerepel a könyv elején, a kánon kialakulása után adták, egyedül még a Márk evangéliumnál sem szerepel, hogy Márk evangélium, de ott van valamiféle cím. Nem is pontos az elnevezés, hogy apostolok cselekedetei, mert nem az apostolok, hanem némely apostol cselekedeteiről szól. Pünkösd után Péter, János, Jakab és az ifjabb Jakab, valamint nagy részben Pál apostol szerepel a történetekben. A könyv szerzője Lukács, aki az evangélium írója is, írása szervesen kapcsolódik az evangéliumhoz, és címzettje is ugyanaz a személy, egy Teofil nevű hitjelölt. Lukács, Szent Pál apostol kísérője és munkatársa, görög származású orvos, hagyomány szerint az apostol orvosa, házi orvosa is volt, így kísérte őt. Evangéliuma számos olyan elemet tartalmaz, ami a másik két szinoptikusnál egyáltalán nem található, ezt annak idején úgy fogalmaztuk, hogy evangélium a messziről jöttek számára, a távolban lévők, a bűnösök, az elesettek, a pogányok számára evangélium jó hír. Nyilván azért, mert lélekben ő is átélte a pogányságból való származást az egy örök pásztor közösségébe. És tulajdonképpen ezt a gondolatot folytatja tovább, amikor elmondja, hogy az Isten igéje az egész világ felé most már hogyan terjed. Felépítése. Megismétli a Lukács evangélium mennybe menetel elbeszélését, kissé kibővítve, erről majd még külön elmélkedésben szólunk, kibővíti a mennybe menetelt, majd szól a pünkösd előtti időről. Itt Mátyás megválasztása egy ilyen kiemelkedő esemény, és a közös imádság pünkösd előtt, majd jön a pünkösd, az új közösség, az egyház születése, Péter és János tanúságtételei az ősegyházban, különböző események az ősegyház életéből, így a diakónusok megválasztása, István vértanúsága, kiemelkedő Saul meghívása, megtérése, a szamaritánusok megtérése, majd az első ilyen hullám után az első nagy probléma jelentkezik, a pogány megtértek és a törvény kapcsolata. Egyelőre még csak Péter tapasztalatai és látomásai, majd üldözések és Jakab vértanúsága. Ettől kezdve azután legfőképp Pál történetek szerepelnek a könyvben, néha még Péter is előtérbe kerül, igen kiemelkedő történet, ezek közül az apostoli zsinat. Apostoli zsinatnak a lényege, ugye, hogy a törvény és a pogányok, az új keresztények. Ezen a zsinaton újra megjelenik néhány más apostol, főleg Péter és Jakab. A következő ilyen nagy rész Pál útjai, fogsága és a Rómába vezető út, és végül az evangélium a birodalom központjába érkezik, egészen pontosan Pál bérelt lakásán hirdeti az evangéliumot, és itt a könyv befejeződik. Tehát ez az apostolok cselekedeteinek a felépítése, a váza, és ezekből majd a fontos részeket fogjuk átemélkedni. Mire figyeljünk az olvasás közben? Amint előjáróban már elmondtuk, látszólag egy kronológia, tehát kicsit más lesz, mint az evangéliumokkal való foglalkozás, egy kronológia, és néha, de csak néha hirtelenjében száraznak tűnik majd ez a sok utazás, ugye, de szeretnénk az események, a történések mögött megpillantani a lényegest, a legfontosabbat. Az isteni szó, az ige, hogyan terjed tova a látható világban, a törékeny cserépedényben hordozott kegyelem, hogyan őrzi meg a szeretet változatlanságát, és ami a legérdekesebb, a változatlan, az örök, hogyan tud igen rugalmasan új és új formákat, kifejezésmódokat, nyelvezetet felvenni épp a befogadók, a szomjazók és éhezők kedvéért. Ez a folyamat sokszor fájdalommal jár, vitákkal. Sokszor az evangélium hirdetőinek is fájdalommal jár, mert szembe kell nézni berögzött életvitelükkel, belső és külső történetükkel, és azt fel kell sokszor számolni, tehát fájdalommal jár, és ugye szeretik a saját népükből való keresztényeket is, származás szerint, de szeretik Isten új Izraelét, a pogányokat is, ez nagyon nagy fájdalommal jár, de nagyon-nagyon szép belső történet. Természetesen még a vitákat sem nélkülözi, ettől életszerű és természetes az egyház története. És még egyszer mondom, nagyon fontos, az örök ige tud mindig változó formákat ölteni. Ha nem figyelünk erre oda, akkor megmerevedik a közösség. Ha viszont csak a formákat változtatjuk, és a tartalmat nem tesszük hozzá, illetve nem abból fakad, akkor üres formalizmus lesz. Tehát lehet így misézni, úgy misézni, amúgy misézni, ha nincs lélek a közösségben és a lelkipásztorban, akkor nem azt mondom, hogy semmit nem ér az örök áldozat, de akkor meg lehet kérdőjelezni a dolgoknak az értelmét. Tehát nagyon érdekes. Még egyszer mondom erre, nagyon jó odafigyelni, hogy már a kezdet kezdetén az örök evangélium változatlan, de az ezt hordozó formák mindig változhatnak. Az ilyen óriási probléma, és ezt külön kiemelem előre, a törvény és a pogányok kérdése. A probléma itt két ízben jelentkezik, majd a Galata levélben újból, csak jelzem, tehát összesen háromszor. Tehát az első ilyen jelentkezés, hogy mindjárt az elején, hogy Cornélius római százados, amely egy látomást lát, egy pogány százados, ugye volt már nekünk kafarnaumi századosunk is a Lukács evangéliumban, az Úr felszólítja ezt a századost, küldjön követeket Simon Péterért. Ugyanakkor, tehát több látomás van, mert ugyanakkor Péter Joppéban, Jaffának is nevezzük ezt a várost, innen van a Jaffa narancs, és ez Tel Avivnak az ősi városa, imádkozik, és az imádkozás közben Péter egy különös látomásban lát egy lepedőt, ugye ezt ismerjük, hogy leereszkedik az égből, és csupa-csupa olyan állat, főleg tengeri állat, ugye ma úgy mondanák tenger gyümölcsei, nyüzsögnek a lepedőben, amelyek teljes szigorúan tilos fogyasztani zsidó ember számára, és az égi hang mégis azt mondja, rajta Péter, öld meg és egyél. Hát ő tiltakozik, és hát háromszor megismétlődik a jelenség. Végül az égi hang mindig azt mondja, hogy amit Isten tisztává tette, ne te tartsd tisztátalannak. Vagyis az ételek, a teremtés egyes gyümölcsei között már nincs többé különbség. De ez egy felszólítás volt a következő pillanatra, mert mikor a lepedő eltűnik, akkor már is megjelennek, ugye szépen kapcsolódnak az események Péterhez Kornélius követei, és hívják őt, jöjjön Cezáreába, a pogány városba, nincs már különbség, és nincs különbség ember és ember között. Tehát el kell indulni. Péter prédikál pogány környezetben, és leszáll a Szentlélek a hallgatóságra, ugye meg se várja a Szentlélek, most egy kicsit humorosan mondom, hogy jaj, ezek még meg sincsenek keresztelve, és már is leszáll rájuk, ugye hát a lélek ott fú, a szél ott fú, akar Istennél, nincsenek ilyen törvények, árad a szeretet a pogányokra. Eljelre aztán az apostol, aki eddig izig-vérig zsidó volt, zsidó származású, és már egy látomása volt, ugye, megkereszteli őket. Ezután jön, eddig nagyon szép a történet. Isten különböző látomásokban inti az embereket, találjanak egymásra. De ezután, mikor Péter hazatér, a zsidó keresztények, egyszerűség kedvéért így szoktuk hívni, zsidó keresztények a zsidóságból megtért, pogány keresztények a pogányságból megtértek. Tehát a zsidó keresztények személyre vetik, hogy mi az, te pogányok, házába tartózkodtál, de ő égi jelekre hivatkozva igazolja tettét, hogy hát Isten vezérelte őt, és a végén kiáradt a Szentlélek. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon szép és nyomatékos, kettős jellel kísért intelem volt, és mégsem vert nagyon gyökeret a fiatal egyházban, fájdalmasan érintette. Pál missziója közben ismét fellángoltak a szellemi harcok, de ezúttal sokkal hevesebben. Jeruzsálemből érkezett, Antiochiába érkezett keresztények azt hirdetik, hogy nagyon szép ez a pogány misszió, amit Pál és Barnabás tett, de nem elégséges, mert a teljes mózesi törvény nélkül nincs üdvösség. Tehát be kell tartani a mózesi törvényt, és a új keresztényeknek zsidóvá is kell válniuk vallásilag, rituálisan. Erre nagy zavar támad. Apostoli zsinat ül össze, és a különböző nézetek ütköztetése után egy határozat születik, határozott, de mégis szeretetteljes döntés. Ugye megint figyeljünk erre, hogy a határozottság és a szeretet nem ütközik, egybe tud fonódni egymással, így szól a határozat, nem szükséges az üdvösséghez a mózesi törvény betartása, de a zsidókkal való közelség és politikai közösségbe tartozás miatt néhány szabály betartandó figyelmes szeretetből. Hogy ez mik, majd erre külön kitérünk, de aztán még hozzáteszem, hogy a Galata levélben újból föllángol ez a harc. A következő ilyen lépés, hogy a örök, tehát itt nem tagadják meg az örök evangéliumot és a szeretetet, de alkalmazkodnak. A második ilyen nagyon szép lépés lesz majd az aténi beszéd, tehát az örök evangéliumot hirdeti Pál, de klasszikus görög költők segítségével teszi ezt, és beszél a világ mindenség atyáról, egyetlen atyáról, a láthatatlan, ismeretlen Isten oltára előtt, és így tér át a feltámadásra. Tehát itt is úgy, hogy nem olyan szavakkal, nem olyan fogalmakkal, a Ószövetségből egy árva szót se idéz, hanem az ő szívükben, a pogányok szívében, lelkében értelmélő gondolatot kézbe véve fölizzítja. Csodálatosan szép, ugye? Tehát nekünk nem fontos a kultúrát is szó szerint ráerőltetni, ugye? Tehát kevesen követik az igaz Athénban, de mégis születik egy kis aténi keresztény gyülekezet, és az epizódnak ez a lényege, hogy a saját kultúrájuk hangján prédikál Pál. Tehát ezért ezt a bevezetést én most ezért tartom, hogy erre figyelünk föl mindig, hogy az örök evangélium és az emberek kedvéért a kifejezésmód változhat. Miért vizsgáltuk? Most összefoglalnám az egész elmélkedést, hogy miért tettük ezt a vizsgálatot, ugye most még egyszer összefoglalva, az örök evangélium megtartva lényegét, eredeti üzenetét az idők és körülmények múlásával mindig új és új köntösbe öltözik. Az örömhír hirdetői figyelnek a befogadó szívekre. Tekintetbe veszik a nyelvet, a kultúrákat. Hát nem mindig, és sokszor nehézkesen, de mégis a szükséges, határozott döntéseket hoznak. Felismerik a lényegtelent, a korhoz kötöttet. Bátor cselekedeteik sokszor nagy fájdalmat is okoznak, sokszor belső fájdalom, mert le kell olyasmiről mondani, ami időleges. De ugyanakkor nagy örömet is az igazságra éhező és szomjazó embereknek. Na most egy kis vicces történetet elmondok a misszionáriusról és protestáns misszionáriusról és a feleségről. Biztos hallották már hallgatóim, de itt is arról van szó, hogy mit viszünk az embereknek, hogy hát ugye lehet, hogy nem történt meg, de a belső tartalma igaz, hogy elmentek a misszionárius házaspár valamelyik nagy keresztény testvér egyház tagjai, missziósai Afrikába, és az evangélium hirdetése lett volna a feladatuk, de ők megrémültek az afrikai négereknek a viselkedésétől, táncától, főleg öltözékétől, ugye a 40 fokos melegben, és a lelkipásztor felesége minden áron felöltöztette őket európai ruhába, az afrikai asszonyokat, meg a férfiakat, hát persze nagy kudarc lett ebből, hogy igaz-e a történet, vagy nem, azt nem tudom, de a lényege mégiscsak igaz, hogy nekünk mit kell vinnünk az emberekhez, az örök szeretetet, az örök evangéliumot, és megtartva, nem lerombolva az emberi kultúrát, hát erre kiváló példánk, ugye, Xaveri Szent Ferenc Indiában, Japánban, Kínában. Hogy tudott jól értelembe véve alkalmazkodni, és még a terminológiát is felhasználni. Lásd, aténi beszéd. Tehát örök a probléma, ezért foglalkoztunk ezekkel a történetekkel. Egyszerre figyelni az evangélium örök és változatlan hangjára, amit nem adunk föl, a 10 parancsból, hát nem, mert az Istentől kaptuk, de ez örökké, de ugyanakkor embertársaink nyelvezetére, kultúrájára, gondolkodásmódjára, akár mondtam a liturgiát, hogy ha csak külsőségben történik a változás, akkor semmi, de mégis az ő nyelvükön megszólal a legszentebb áldozat, milyen nagy dolog, mi ezt átéltük, mert én például zsinat alatt jártam teológiára, akkor voltam kispap, óriási, nehéz, de szép feladat, és én is egy kicsit fájla, siratom a latin nyelvet, mert most is szeretem, de tudom az, hogy hát azzal úgy nem lehet kiállni, hogy senki se érti, ugye? Óriási, nehéz, szép feladat, de a feladat lényege az, hogy mindenkor elmondhassák első pünkösnek a szavait, a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.